Közelebb a matematikához, a mikrofonnál még mindig Olá Andrea, és vendégem itt a stúdióban Szegedi Balázs, elméleti matematikus, aki a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, nemzetközileg ismert szakértője mesterséges intelligenciával kapcsolatos alapkutatásoknak. Szegedi Balázs látásmódja egészen különleges, a programozás gyerekkora óta érdekli, mint mondja, a filozófia nagy hasznára van a matematikai problémák megközelítésében is, és érdekes módon a tánc is régóta rendkívül fontos az életében. Ott folytatjuk most a beszélgetést,
hogy a bátyja munkája az mennyiben hatott a pályafutására.
Rengeteget tanultam a Krisztiántól, nem csak matematikából, mert ő ugye 3 évvel idősebb nálam, hanem programozásból is sokat tanított nekem. És Krisztián egyszer azt mondta nekem, ami nagyon megmaradt bennem, hogy mi voltunk az utolsó generáció, akik még egy számítógépnek minden kis bájtját, minden kis részletét ismertük. Most már olyan komplikáltak a számítógépek, hogy ez már lehetetlen. Már csak azért is, mert olyan hihetetlen memóriákról van szó, olyan hihetetlen komplexitásról. Én azt gondolom, hogy ez valamennyire nekünk szerencse volt, hogy mi még ezt átélhettük, hogy valamit teljesen értünk, mert ezáltal egy mélyebb kapcsolatunk lett ehhez a dologhoz.
És akkor onnantól nem kérdés, hogy biztos, hogy erre teszi fel az életét? Tehát soha nincsenek kanyarok, soha nincs egy kaland más területre, hogy lehet, hogy ez mégiscsak jobban érdekel?
Hát én ugye többször váltottam területet az életben, tehát amikor elkezdtem a matematikával foglalkozni, akkor teljesen biztos voltam benne, hogy csoportelmélettel fogok foglalkozni. A dolgok szimmetriáival foglalkozik egyébként a csoportelmélet. Gyönyörű témakör. De az élet másfele vitt. Sose gondoltam volna, hogy én például gráfokkal, hálózatokkal akkoriban nem szerettem különösen ezt a témát, de később meg abszolút a fő témámmá vált. Aztán azt se gondoltam volna később, hogy én mesterséges intelligencián fogok gondolkozni, ami szintén eljött. Úgyhogy azért voltak ilyen váltások.
De matematikán kívül semmi más terület nem vonzotta?
Hát én 25 éve foglalkozok tánccal, és ez most már teljesen a személyiségemé vált. 10 évig fellépéseket is csináltam. Így egyszer összeszámoltam, hogy legalább 150-200 fellépést szalszából. És a tánc az ugye nagyon más, mint a matematika, de ami nagyon jó benne, hogy ez nem a munkám. Tehát szerintem minden embernek kéne valamit csinálni, amit komolyan csinál, de nem a munkája. Amiért nem kap pénzt például. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert kevésbé is függ tőle az ember.
Azt elmondja, hogy hogyan találkozott a szalszával? És hogy lett ez ennyire fontos az életében?
Igen, tehát nekem a zene az mindig nagyon fontos volt, és ettől függetlenül meg a mozgást is mindig nagyon szerettem. A harmonikus, szép mozgást kosárcsapatba játszottam. És amikor erre rájöttem, hogy ez a kettő nem csak kombinálható, de hogy van egy ilyen nagyon érdekes, transzcendens dolog, hogy a zene áttransformálódik mozgásba, ez így egyszerre, ez meg tud történni, akkor ez nagyon megtetszett, és 2000 körül társas tánccal kezdtem az akkori párommal, elkezdtünk együtt tanulni társas táncot, de 2006-ban a szalsza hihetetlen népszerűvé vált. Akkor lett egy ilyen hatalmas lelkesedés, hogy mindenki átváltott szalszára, és akkor persze mi is. És aztán persze eljött az a pillanat, hogy ha tovább akarunk fejlődni, akkor versenyezni kell, akkor föllépni kell, stb. Úgyhogy beszippantott a dolog. És amikor hazaköltöztem Magyarországra, akkor kiderült, hogy itt is van működő szalsza fellépő csapat, és akkor természetes volt, hogy akkor ahhoz csatlakoztam. De Impromptu nevű csapat, ezzel is majdnem 8 évet folyamatosan jártuk itt a környező országokat, föllépegettünk. Nagyon szép időszak volt, most már ilyen komolyan nem csinálnám, de most is heti 3 táncedzésre járok, úgyhogy.
Hát ez is a falmászás, ahogy az interjú előtt beszéltünk, hogy a sport pedig a falmászás az életében, és azért én meg szoktam kérdezni, megint teljesen outsiderként, hogy az bármit ad, tehát akár fegyelmezettséget, akár kitartás, nem tudom azt, hogy az ember azért ilyen sportot űz, és ennyi ideje táncol.
Igen, egyébként a falmászásra meg a táncra is igaz az, hogy én mindig nagyon vizuális voltam a matematikában, tehát elképzeltem valami képet, képzeltem el, én nagyon szeretem a teret alapvetően. És tudom, hogy ez egy kicsit megdöbbentő irány ezekhez a dolgokhoz, hogy falmászás meg tánc, én a 3-dimenziós teret imádom, hogy ebben élünk, nagyon élvezem. A 4 dimenzió az már egy kicsit túl nagy, már túl szabad, a 2 még unalmas, pont a 3-dimenziós tér az nagyon szórakoztató számomra, nagyon jó benne mozogni, És például a falmászás is olyan, hogy problémák vannak, utak vannak, amiket meg kell oldani. Az embernek ki kell találnia azt, hogy hogyan tudom úgy használni a testemet, hogy az meg legyen végül mászva a limitációimmal. Ez szórakoztató, és kapcsolódik a matekhoz. Persze pont a fordított irány, mint amiről most szó volt. De a másik irányba is szerintem hat a dolog. Például a tánc az egy kicsit egy ilyen, nem tudom, hogy ezt a szót merjem-e használni, egy kicsit ilyen meditatív dolog, hogy az embernek nagyon kell fókuszálni, és ott létre kell hozni egy pillanatot. Amikor fölkérek mondjuk egy lány táncolni, akkor nagyon ráfókuszálok, itt most létrehozunk ketten egy pillanatot. És amikor mondjuk egy matek problémán gondolkozom, akkor is belefókuszálok, megpróbálom elképzelni a dolgokat, és létrehozni egy olyan tudatállapotot, amiben aztán fogok tudni gondolkozni azokról a dolgokról. Nem tudom, ez egy kicsit ilyen távoli hasonlóság, de hasonlóság.
Meg szoktam mindenkitől kérdezni, hogy mi az a probléma, amivel jelen pillanatban foglalkozik, mert mindig szót ejtünk róla, hogy mit gondol a 10 évvel későbbi munkájáról.
Hát pont most van egy elég nagy munka, amit próbálunk befejezni, úgyhogy nyakig benne vagyok. Van egy ilyen témakör, amit úgy hívnak, hogy magasabb rendű Fourier analízis. Ez a klasszikus Fourier analízis, ami a hullámokkal foglalkozik, és már 300 éves, annak egy valamilyen módon egy általánosítása, és ez a témakör is kb. Akkor indult el, mint amikor a nagy hálózatoknak ez az új megközelítése, tehát a 2000-es évek elején. Most már ez egy kifejlett területté vált, de a probléma az, hogy nagyon-nagyon komplikáltak benne a cikkek, ilyen százoldalas cikkek vannak, nagyon nehezen értető eredmények. Gyönyörű témakör, de hogy ez most egy ilyen kicsit egy ilyen szűkebb elit csapatnak a témája. De ami mi most dolgozunk, az, hogy ezt egy gyakorlati témává tegyük, ami tényleg hasznosul a hétköznapi életben. Úgyhogy pont egy olyan cikket fejezünk be, amiben konkrét algoritmusokat adunk, amik leprogramozhatóak, és adatellemzése használhatóak, és a magasabb rendű Fourier analízist azt esetleg ez segíteni fog egy közérthetőbb, hasznosabb témává tenni.
Informatika területén lesz ez hasznos akkor?
Hát például reméljük, hogy idősorok folytatásában, ami mindenütt előjön, például akár csak tőzsdei adatsor, vagy naptevékenység, vagy bármi, ahol jósolni kell adatsorokat, ott ez releváns. Bármilyen adatellemzés. Ugye a klasszikus Fourier analízis az ilyenekre jó, mint hogy JPG tömörítés, például a képtömörítéseknél ezt használják, vagy például az, hogy egyáltalán hallani tudunk, az a Fourier analízisre épül. Az, hogyha megnyomnak a zongorán két hangot egyszerre, és mi halljuk azt, hogy az két hang és nem egy hang, az azért van, mert a fülünk szét tudja bontani frekvenciákra azt a hangot, és ennek az általánosítása a magasabb rendű Fourier analízis. Úgyhogy reméljük, hogy ez hasznos lesz, most fog majd kijönni egy nagyon hosszú cikk, és aztán ki fogunk hozni egy rövid cikket, amit már tényleg a teljesen alkalmazott, vagy akár programozóknak írunk.
Hogyha visszatérünk a mesterséges intelligencia kérdésére, és szerintem nagyon sokan látták azt az előadást, amit az elmúlt évben tartott ebben a témában, hihetetlen érdekes kérdéseket vett föl, és ugye a bátyát említette, én azt olvasom róla, hogy a mesterséges matematikus létrehozásán dolgozik. Elmesélné, hogy mi az, ami tulajdonképpen most az ő területe, és én ugye szintén ebben a cikkben olvastam, hogy ő az Elon Musk által alapított AI-ja foglalkozó cégtárs alapítója.
Ez így igaz, egy olyan mesterséges intelligencia alapú rendszer létrehozásán dolgozik, ami matematikai problémákat fog tudni megoldani, és neki már 10 éve, mióta beszélgetünk mesterséges intelligenciáról, folyamatosan ez volt a víziója, a fókusza. Szerintem ő azért vállalta el egyáltalán, hogy az Elon Musk-kal ezt a cégnek társalapítója legyen, mert az Elon Musk is belátta, hogy ez egy értelmes cél és fontos, és elfogadta, hogy a Christiannak ez egy prioritása.
Matematikai problémákat sokkal gyorsabban fog megoldani a mesterséges intelligencia, mint ahogy most el tudjuk képzelni, de mondjuk ebben azért vannak veszélyek.
Nem kicsi veszély van benne, és nem csak ebben van veszély nyilvánvalóan, hanem mesterséges bármiben. Tehát ha azt mondom, hogy mesterséges író például, abban legalább ugyanannyi veszély van, csak más szempontból, vagy mesterséges politikus, vagy mesterséges akármi, tehát hogy ezek mind olyanok, hogy olyan területek, ahol eddig abszolút az ember volt a központban, azok kikerülhetnek a kezünkből. Tehát, hogy ezek mind arról szólnak valamiféle kontrollvesztésről, hogy valami, amit eddig mi csináltunk és fontos, azt majd nem mi fogjuk csinálni. Uh-huh. Tehát nyilván nem vagyok jós, nem tudom megmondani, hogy ez milyen szintig lesz így, de félelmetes.
Ön azt is mondta, hogy azért kell megérteni feltétlenül a mesterséges intelligenciát, hogy ez a kontroll, ez ne vesszen el. De hogy ez hogyan lehetséges? Tehát, hogy ön azon dolgozik, hogy minél jobban meg lehessen érteni a mesterséges intelligenciát.
Ez így igaz. Tehát mi nem annyira azon dolgozunk, hogy fejlesztjük, hanem inkább azon, hogy megértsük egy matematikai szempontból. Például amikor a számítógépek megjelentek a 70-es évek, igazából korábban megjelentek, de talán a fázis átalakulás, amikor tényleg elkezdtek nagyon fontos szerepet betölteni, az a 70-es, 80-as években történt meg, akkor avval egy időben létrejött az a matematikai ág, a számítástudomány, ami segít megérteni, hogy a számítógépes algoritmusok azok hogy működnek, hogy kell róluk jól gondolkozni. Például ezek a nagy problémák a polinomiális algoritmusokról. Egyáltalán, hogy ezeket meg lehessen fogalmazni, ahhoz kellett egy új matematikai terület. És ez megtörtént, ez nagyon jól visszakövethető, hogy ez nagyon sokat segített abban, hogy ott tartunk, ahol tartunk. De ugyanez a terület még nem jött létre a mesterséges intelligencia területén. Ugyanez a matematikai háttér elmélet, ez hiányzik, nagyon sok cikk van arról, hogy ez mi lehetne, tehát nem azt mondom, hogy erről semmi nincs, pont ellenkezőleg túl sok minden van, millió számra vannak cikkek, amik megpróbálnak ilyet csinálni, de hogy nincs egy olyan, amire azt mondanám, hogy ez a mesterséges intelligencia matematikai elmélete. Például ez az egyik dolog, amit mi szeretnénk, hát mi is ebbe az irányba gondolkozunk, és próbálunk lépéseket tenni, hogy ez meglegyen. Ha ez megvan, akkor sokkal jobban fogjuk érteni, hogy mit csinál egy neurális hálózat. Ezt szoktam mondani, hogy az egyik fő probléma az, hogy ha mondjuk valaki ír egy számítógépes programot, akkor ott ő csinált valamit, ami csinál valamit. Ha valaki viszont tréningezik egy neurális hálót, akkor ott az fog történni, hogy ő csinált valamit, amit csinál valamit, amit csinál valamit. Tehát egy lépéssel messzebbre kerülünk. Tulajdonképpen a programozó ír egy olyan programot, ami betreníroz egy neurális hálót, és aztán azt a neurális hálót már a program fogja trenírozni, és aztán a neurális háló, a betrenírozott neurális háló fogja megcsinálni majd azt a feladatot. Tehát a program, amit ír a fejlesztő, az nem direktbe a feladatot oldja meg, ő csak tréningez, a program csak tréningezik egy hálózatot. Jó, most egy kicsit leegyszerűsítettem. De a lényeg ennek a dolognak az volt, hogy egyen messzebb kerülünk a végső produktumtól a gépi tanulásban, és pont ennek arányában egyen misztikusabb is, hogy mit miért csinál. Például, hogyha egy önvezető autó elgázol valakit, és az neurális hálókkal működik, akkor egyen nehezebb megmondani, hogy azt miért gázolta el.
Elképzeltem egy családi ebédet önöknél, hogyha találkozik a testvérével, hogy lehet, hogy a történelemkönyvekbe belekerül majd, hogy és akkor ezen a családi ebéden eldölt valami, ami végülis az emberiség szempontjából jelentős volt, de azért nem állunk messze ettől, szóval, hogy ez valóságos, nem? Olyan dolgokról beszélhetnek, ugyanannak a területnek a két különböző pontjával foglalkoznak önök ketten, és minden felismerés valami meghatározó változást hozhat.
Teljesen így van. Tehát a Krisztián alapvetően a mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozik, én meg inkább a matematikai dolgokkal, de pont ettől nagyon különböző módon nézünk rá a dolgokra.
Nincs vita?
Van vita, meg hát persze rengeteget tanultam a Krisztiántól. Neki valahogy nagyon jó intuíciója van erről, hogy mi fog jól működni a neurális hálók területén, és ezt nagyon érdekes megfigyelni. De én is mondtam neki sok matekot, amivel én foglalkozom, úgyhogy mindenképpen van egy ilyen kölcsönös oda-visszahatás.
És azt is olvastam, bocsánat, hogy ebből szemezgetek, de hihetetlen érdekesek ezek a mondatok, amik itt megjelennek a médiában önről, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán a tudomány és a technológia aránya szempontjából ön jobban szeretné, hogyha a tudomány lenne. nagyobb arányban azzal foglalkoznának többet.
Igen, ez visszamegy erre a megjegyzésre, hogy a számítástechnika is technológiának indult, mint ahogy a neve is mutatja, és aztán lett belőle egy tudomány is. Megmaradt a technológia oldala is, de lett belőle egy tudomány, ami egy nagyon respektált és érdekes tudomány. Ugyanennek kéne, hogy legyen a mesterséges intelligencia témájában is.
De ön szerint az jó, hogyha az átlagember is jobban érti ezt? Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik velünk, hogyha egy picit kitágítjuk a dolgot, akkor muszáj fölzárkózniuk az átlagembereknek is, nem? Nem olyan mélységekig, de érteniük kell, mert most ilyen pillanatban azt mondjuk, mesterséges intelligencia, szerintem ChatGPT, és nagyjából ezzel kipipáltuk.
Igen, az szerencsétlen lenne, hogyha egy ilyen felzárkózás nem történne meg. Én azt hiszem, hogy ez fontos feladata azoknak, akik ezzel foglalkoznak, hogy valami közérthető módon megpróbálják megfogalmazni. Ezért találok ilyen kicsit leegyszerűsítő dolgokat, mint amit az előbb mondtam, hogy csinál valamit. Ezért mondok ilyeneket, mert hogy oké, hogy ez nem írja le teljesen, de mégis ad valamilyen hangulati képet arról, hogy miben más ez, mint egy sima programozás. Ez egy paradigmaváltás van mögötte, ha bár ezt is számítógépek csinálják, tehát mondhatnánk azt, hogy ez csak programozás, de hogy van valami teljesen újszerű benne, amitől ez mégis egy kicsit különbözik. És ez a mi feladatunk, hogy ilyeneket megfogalmazzunk, amitől közérthetőbbé válik a dolog. Meg vissza lehet nyúlni ilyen példákhoz, hogy például a 60-as, 70-es években mit gondoltak az emberek a komputerekről, mennyire értették. Emlékszem, hogy volt ilyen gyerekkoromban, hogy amikor az első komputeres vírusok megjelentek, akkor emberek elkezdtek félni, hogy elkapják a komputertől. Most már ilyen nincsen. Tehát ez azt mutatja, hogy akkor még nem értették jól az emberek az egészet. Most azért már nagyon jól értik szerintem. A hétköznapi ember is jól érti, hogy mi az, hogy programozás. Sokan az iskolába tanulják, egyszerű programokat meg tudnak írni általában középiskolások. Szóval, hogy ilyen változás lesz szerintem a mesterséges intelligenciában, remélem.
Ezzel kapcsolatban nyilván mindenkiben van egy kérdés, hogy mi a dolgom most? Hogyan tudok én lépést tartani ezzel a hihetetlen változással, ami itt történik? Hogy akkor mit tanuljak, mit fejleszek, milyen legyek én, hogy ne én legyek az, akit irányít majd egy gép.
Hát ez egy nagyon, nagyon fontos téma. Társadalom tudósok különösen foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Szakemberi véleményt erről nehezen tudok mondani, de megvan az én privát véleményem erről. Én azt gondolom, hogy a struc politika semmiképpen se jó. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, van ez a mesterséges intelligencia, de én nem foglalkozok ezzel, az semmiképpen se jó. Tehát érdemes elkezdeni ezt valamennyire használni is, azt gondolom, megérteni, hogy ez mire jó, mire nem jó, és az, hogy valaki versenyképes maradjon a munkaerőpiacon, ahhoz valószínűleg most már egyre inkább szükséges az, hogy tudjon használni ilyen nyelvi modeleket, mint a ChatGPT, vagy mondhatnám akármelyik másikat is, mert ugye sokan már ilyenekkel írják meg az önéletrajzukat, ilyenekkel javítják föl akármit, amit írnak. Azok a programozók, akik a csapatomba dolgoznak, napi szinten használják a ChatGPT-t arra, hogy programrészleteket írjanak meg vele, ezzel sokkal gyorsabb a munka. Tehát azt mondom, hogy ez egy hátrány, ha valaki ebben nem akar részt venni, akkor hátrány érheti, úgyhogy szerintem bele kell ebbe tanulni, sajnos, vagy szerencsére nem tudom, ez az új dolog, amit meg kell tanulni az embernek.
A kritikai gondolkodás nagyon fontos még, tehát hogy valamihez vissza kell térni, ami régen megvolt, aztán most elkényelmesedtünk, mert mindent úgy készpénznek vesz az ember, annyi impulzus ér minket, hogy nem is gondolkodunk rajta többnyire, és valószínűleg ez a változás hozza ezt, nem, hogy valahogy másképp kell gondolkodnunk.
Igen, és tényleg nagyon fontos, hogy ne halljon el a gondolkodás, mert hogy helyettünk gondolkozik a gép, tehát pont a kritikai gondolkodás, az kell, hogy legyen ennek valami ellenmozzanata, ami kiegyensúlyozza azt, hogy esetleg elkényelmesedünk, és már mi is gondolkozunk, mert mindent a számítógéptől kérdezünk meg. Egyik jó barátommal, Abért Miklóssal erről beszélgettünk, hogy mondtam, hát igen, itt a művészet mekkora nagy problémába van, mert most már nagyon jó művészi dolgokat tud rajzolni ez a rendszer, meg az a rendszer, és akkor azt mondta a Miklós, hogy nem, ez gyakorlatilag csak egy kihívás a művészetnek, hogy akkor megtalálja azokat, ami ennek az ellenmozzanata. Olyan, amit meg lehet különböztetni ezektől a géppel rajzolt dolgoktól. Nyilván ez egy nagyobb nyomást rak majd a művészekre, de egy érdekes dolgot, tehát hogy ez valamilyen irányba fogja vinni. Tehát összességében véve azt gondolom, hogy ennek lesz egy ellenmozzanata ennek az egész dolognak.
Hogyha azt nézzük, hogy ő mivel szeretne foglalkozni 10 év múlva, vagy hogy a Rényiben képzeli-e el, vagy külföldön képzeli el az életét elméleti matematikusként, vagy esetleg az alkalmazott területre átmenne, sosem foglalkoztatta ez?
Pont ebben a pillanatban ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye a forradalmaknak az egyik tulajdonság, hogy minden előbb történik, mint ahogy megjósolják. És a mesterséges intelligencia forradalom is ugyanilyen, hogy előbb történnek meg a dolgok, mint ahogy jósolják. Pont ebben az időpontban nagyon nehéz jósolni, hogy mi lesz 10 év múlva, az például a Krisztián szerint már rég mindent a számítógépek fognak csinálni. Jó, most nem akarok az ő nevébe beszélni, de hogy valószínűleg az biztosra mondaná, hogy a matematikát már rég a számítógépek fogják csinálni, tehát akkor én mit fogok csinálni? Úgyhogy fogalmam sincs. De például az egyik dolog, amit el tudok magamra nézve képzelni, hogy most ugye nem tanítottam egy jó ideig, kutatással foglalkoztam, és terveztem, hogy majd szeretnék visszamenni, tanítani, okos diákokkal foglalkozni, részt venni kicsit jobban az egyetemi világban. Ez az egyik, ami szerepelt a terveim között, meg hát nyilván a 100 különböző projekt, ami most dolgozunk, azokat jó lenne befejezni. Azt hiszem, hogy az, hogy fontos kérdésekről gondolkozni egy filozófiai felhanggal, azt szeretném megtartani. De azt is remélem, hogy mit tudom én, például 5 év múlva elkezd majd kialakulni egy matematikai megközelítése a mesterséges intelligenciának, ami rengeteg új fantasztikus intuíciót fog majd hozni, és hogyha szerencsém van, akkor ezzel fogok tudni foglalkozni. Ez mindenképpen új a mostanihoz képest, mert most még nincs ilyen elmélet, de dolgozunk rajta, hogy legyen, és hogyha lesz, akkor ezzel szeretnék foglalkozni. És azt mindenképpen, hogyha ugyanígy maradnak a dolgok, akkor továbbra is a Rény Intézetbe szeretnék dolgozni, nagyon szeretem. Gyakorlatilag a legjobb munkahelyen dolgoztam, mert nagyon nagy a kutatói szabadság, mindenki nagyon lelkes, érdekes dolgokkal foglalkozunk, és amit még külön szeretek, hogy most, hogy vannak ilyen gyakorlatibb emberek is a Rény Intézetben, fölvettünk olyanokat, akik alkalmazott dolgokkal, egészségügyel, stb. Ilyenekkel foglalkoznak, ez így tovább tágítja ezt a szellemi teret, hogy nem vagyok bezárva ebbe a nagyon elméleti gondolkodásba, hanem lehet ilyen emberekkel is beszélgetni.
Most azon gondolkodom, hogy amikor az amerikai munkájáról, vagy az ott töltött időről beszélt, akkor azt mondta, hogy nagyon versenyorientáltak, vagy hogyan fogalmazott gondolom a matematikai területen, és hogy akkor a Rényi az miben más? Itt a szellemiség miben más egyrészt, másrészt pedig azt is szeretném megfejteni, hogy minek köszönhető az, hogy ilyen fantasztikus matematikusok kerülnek ki Magyarországra?
Ez számomra is egy kicsit mitikus, hogy miért van ez így. Vannak ilyen furcsa dolgok, hogy kis ország vagyunk, de bizonyos dolgok, például úszásban mennyire jók a magyarok. Ez csak egy példa. Miért? Tehát, hogy egy 10 milliós országhoz képest. És egyébként Egerszegi Krisztina pont a általános iskolában az osztálytársam volt. Csak mondani akarom, hogy ezek gyakran azért vannak, mert volt egy-két ember a távoli múltban, vagy nem is annyira távoli múltban, akik valami nagyon jó hagyományt megalapoztak. És aztán ez folytatódott, kiszélesedett, ilyen iskolateremtő személyiségek, mint például Erdős Pál, akit nagyon szeretünk a matematikában, nagyon sok mindenkit indított el a karrierjében. Tehát ennek volt egy egész kultúrája, nyilván még visszább lehetne menni a korba, hát nyilván az, hogy Bolyai János ugye magyar volt, ez is már mutat valamit. Tehát, hogy valószínűleg egyrészt egy szerencsén is múlott, de ha már megvoltak azok az iskolateremtő emberek, akkor utána valószínűleg nagyban azoknak az érdeme, hogy ez ki tudott szélesedni. De az biztos, hogy a magyarokra különlegesen tekintenek. A magyar matematikára kuriózumként tekintenek a világban.
És ezzel a versenyorientáltsággal szemben Magyarországon milyen a légkör?
Barátságos, de versenyorientált.
Tényleg?
Nyilván sokan, akik a kutatóintézetben dolgoznak, azok megjárták Amerikát, és hoztak ebből a versenyorientáltságból sokat. Én is ugye ott nőttem ki magamat matematikussá. Sok kollégám élt hasonló 10 évet kb. Észak-Amerikában, és azok hazahoztak egy csomót ebből a szellemiségből, de ugyanakkor meg az is ott van az intézetben, hogy van ez a barátságos légkör, ami egy kicsit ellenpontozza ezt nekem, ezt a versenyorientáltságot, de nem érzem azt, hogy ettől elustulna az ember. Tehát ez, én szerintem valahogy pont egy jó mikroklíma van a kutatóban, amit nagyon szeretek. Nem tudom, hogy ez véletlenül, hogy így van, remélem, hogy így marad.
Szegedi Balázs elméleti matematikus, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt a mai műsor vendége. A mesterséges intelligenciáról, a jelenlegi kutatásokról és a lehetséges jövőnkről is beszéltünk ebben a műsorban. Továbbá a filozófia, a tánc és a kutató előtt álló új kihívások is szóba kerültek. Én köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Ha ezt a beszélgetést újra hallgatnák, akkor a Creative Survivor csatornán a Spotify-on megtehetik. Találkozzunk egy hét múlva. Olá Andreát hallották.